Csak annyit szeretnék föltenni egy kérdés Gábornak, mielőtt kezdeni ezt a második szakasz, hogy az első kérdés, hogy miért az a cím a könyvnek, hogy szeretett könyv? Tehát az még nem említetted azt a szót, hogy szeretet, tehát ez a könyv. Hol jelenik meg ebben a könyvben a szeretet? Másik kérdés, amit szeretnék hozzátenni, az, hogy véleményed szerint ez a könyv miért annyira népszerű? Mit gondolsz?
Egy kicsit elfáradtam már. Féltem, hogy Robinak, hogyha kicsit összetettebb lesz ez a két kérdés, akkor már vagy az elsőre válaszolok, vagy a másodikra. Vagy javítsatok ki, ha nem az lenne a másodikra válaszolni, körülbelül így megfelel a kérdésnek. Az első kérdés, hogy miről szól az egész könyv, és ugye a cím az az, hogy szeretett könyv, és Müller Péter érthető módon a szeretetet nem önmagában tárgyalja, hanem különböző emberi viszonyokban, emberi relációkban. És ebben a 15 fejezetben ír például a gyermeki szeretetről, a gyűlöletről, a nő és a férfi egymáshoz való viszonyáról, a barátságról. Ugyanakkor más egyéb témák is megjelennek. Például a Nagymama néz című részben arról szól lesz, hogy az ő meghalt nagymamája, azt hogyan figyeli őt, illetve az életét odaátról. És ez a gondolat például végighúzódik az összes részen, hogy a holtak, a halál után a holtakhoz lehet fordulni, azokkal kapcsolatot lehet teremteni, és azok élnek, működnek, egzisztálnak, és kapcsolatban vannak az élőkkel. Tehát ez a válasz, hogy sokfajta emberi viszonyról van szó ebben a könyvben. Ilyen címeket látunk, hogy a varázsló vallomása, szeretsz engem, az érzelmek zűrzavara, lelkem a barátom, a vidám holtak klubja, miért sír a csecsemő, hogyan lehet legyőzni a félelmet, stb. Stb. Tehát ezeket a tárgyköröket járja körül. Csak a Robi második kérdésére azon, hogy miért ilyen népszerű ez a könyv, erre nem tudok válaszolni sajnos, mert nekem nem tetszett, és így nem tudom beleélni magamat azoknak a lelki világába, akiknek viszont ez tetszik, és ezek szerint megveszik, mert legalább 5-6 ilyen nagyobb jelentőségű könyvet adott ki, amik egyenként 350-400 oldalasak. Beszéltem egy munkatársammal, így rangrejtve, és megkérdeztem, hogy mert tudtam, hogy ő nagy Müller Péter olvasó, hogy miért, tehát mi az, ami tetszik neki. És ő azt mondta, hogy hát így lát benne különböző problémákat, és hát erről így jó ír, és tetszik neki az, hogy Müller Péter megosztja a kétségeit és a kérdéseit az emberekkel, és hogy őszintén beszél a saját kudarcairól is. Tehát azt tudom mondani, hogy drámai, a Müller Péter író drámaíró, van egy íráskészsége, olvasmányos az, amit ír, és hogyha valakinek nincsen egy határozott világnézeti elképzelése, vagy egy hitrendszere, akkor mivel sok valós problémát lát felvetni a könyvben, és erre jól hangzó válaszokat ad, viszonylag, ha valaki szeret olvasni, akkor gyorsan végig tudja olvasni ezt a könyvet, sok mindent olvas, és látszólag kap is válaszokat. Hát ez lehet szerintem így a népszerűségének a titka, ami így emberi szinten látható, hogy a jó és rossz harcai az Isten és az ördög harcában, milyen szerepe van ennek a dolognak, arról én most nem tudok nyilatkozni, de az Isten beszélt arról, hogy az utolsó időknek egy jellemzője lesz az, hogy a harc hevessége az nő, és sok olyan tanítás lesz, amit az emberek meg akarnak hallani, és tetszik nekik, és elfordulnak az igazságtól. És lehet, hogy ez egy ilyen nagyobb ópusza. Még eszembe jutott egy gondolat a könyv népszerűségével kapcsolatban. Amikor ezzel a munkatársnőmmel beszéltem, akkor rákérdeztem, hogy ő használhatónak találja ezt a könyvet. És ő azt mondta, hogy ebben vannak olyan tanácsok, amik szerinte alkalmazhatóak. Vannak olyan tanácsok, amiket szerinte csak a Dalai Láma, olyan parancsok, amit csak legfeljebb a Dalai Láma, vagy ilyen szinten levő vallási, spirituális ember tud megvalósítani. És hát vannak olyan tanácsok, amik egész biztos, hogy megvalósíthatatlanok. És én azt gondolom, hogy vannak emberek, akik tulajdonképpen önhibájukon kívül mivel nem hallottak arról, hogy kell, hogy legyen egy helyes világkép az embernek, és egy helyes világkép az attól helyes, hogy minden kérdést tartalmaz, ami felmerül az életben, és mindenre ad választ, mégpedig egymással összefüggő, konzisztens választ ad. Egy ilyen szellemi igény nélkül ez így elfogadható. Vannak benne praktikus tanácsok. Tehát ha nincs egy határozott egyértelmű zsinórmérték, amihez az állítások igazságtartamát hozzáméred, akkor ez egyszerűen elfogadható és végigolvasható. És akkor most folytatnám a könyv ismertetését. Ott hagytuk abba, hogy tehát a nő szerepe az fontosabb, és hogy egy nem nélküli angyalnak kell lennünk, de addig is két neműek vagyunk, és hogy azt, hogy milyen neműek leszünk a különböző életeinkben, ez az isteni én reinkarnációjakor dől el, és ebben mi döntünk, a mi isteni önvalónk, isteni lényünk az, ami dönt erről, hogy férfiak leszünk-e vagy nők. De egy pillanatra visszaugrunk a világ problémájához, miszerint a férfiak egy rosszul működő világot hoztak létre, amelyben a fő probléma az, hogy a nőknek nem jut szerep, és nőnek lenni az egy megalázó szerep. És azt tudom mondani, hogy ebben a részben sok igazsága lesz, sok igazsága van, mert tényleg a nők helyzete, a női jogok, a női egyenjogúság, a férfiaknak a nőhöz való viszonya tényleg sok kívánnivalót hagy maga után. Itt szintén egy keresztény idézettel, egy bibliai hasonlattal kezd. Miért is megalázó ez a női szerep? Miért alakult ez így ki? Azt mondja, hogy az evangéliumok szerzői, azok megfeledkeznek Máriáról azután, hogy Betlehemben megszült a gyermekét. Ismeretes, hogy a pásztorok és a három királyok nem köszöntik Máriát, tehát az anyát észre sem veszik. Jézus a későbbiekben kvázi megtagadja Máriát, annál a résznél, amikor egyszer beszédet tart, és beüzennek neki a családtagjai köztük Máriával, hogy ki az én anyám, és kik a rokona, és azt mondják, hogy beszélni akarnak vele, és akkor Jézus azt mondja, rámutat a tömegre, és azt mondja, hogy ki az én anyám, és kik a rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nékem testvérem és anyám. Müller Péter ezt úgy értelmezi, hogy Jézus kvázi Máriát megtagadja, de ezen belül is nem mint szemét, hanem mint nőt utasítja el. És később, 1000 év múlva a kereszténység egy része felismeri ezt a problémát, és ezért a katolikus egyház elindította a Mária kultuszt, hogy az elnyomott női principiumot visszaemelje az őt megillető helyre. Tehát a Bibliában találjuk azt a megalapozottságot, amely alapján kialakul az a patriarchális világ, amely egyrészt a pusztulásba küldi az emberiséget, a világot, és amely egyébként a nőkkel olyan módon bánik, hogy az tulajdonképpen a világ legsötétebb fejezetei közé tartozik. Ugye a férfiak, leírja itt, hogy a férfiak milyen dolgokat tulajdonítanak maguknak. A nők azok gyárilag alacsonyabb rendűek, a férfi felsőbb rendű. A nők sem a közéletben, sem a vallásban nem kapnak szerepet. A világ vezéreszméje a pénzpiac, a tőkemozgás, az anyagiaknak a hajszolása, a szexuális teljesítmény hajszolása és a jólét szenvedély. A nők szerepe a szexuális igények kiszolgálására és a gyermeknevelésre korlátozódik. Tehát van egy ok, és ez itt a Bibliában található, és van egy okozat. Tehát a Biblia alapján alakult ez így. mi erről a valóban a tanítás, és mi erről a keresztény vélemény. Miért van az, hogy az evangéliumok szerzői, azok nem beszélnek Máriáról, akkor, amikor Jézus megszületik? Miért van az, hogy a pásztorok nem imádják Máriát, hanem csak Jézust? Véleményem szerint a Biblia elsősorban Istenről szól, és az Isten megváltó művéről. Erről szól, de nem önmagáért, hanem az embernek szól erről. A Biblia gyakran csak a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza, és néha valóban zavarba ejtő tömörséggel fogalmaz. Egy-egy bibliai eseménynél a legfontosabb dolgok vannak kiemelve, és ami viszont megemlítésre kerül, azon nagyon el kell gondolkodni, hogy mi annak a jelentősége a szövegösszefüggésben és a sztori jelentésében egyaránt. De próbáljuk elképzelni tulajdonképpen azt, hogy mi az, ami történt Jézus megszületésekor. Ez az esemény, ez addig még soha nem történt meg, és a világtörténelem folyamatában soha nem is fog megtörténni. Képzeljük el, hogy az Isten fiának, a világ megváltójának szerepe az itt realizálódik. Jézus személyesen, az Isten Jézus személyében a világra jön, és ez akkora fontosságú dolog, hogy teljesen érthető, hogy a bibliai írói, itt a pásztorok, meg a három királyoknak a Jézushoz, az Isten fiához való viszonyát emelik ki, és nem pedig a Máriához fűződő viszonyát taglalja a Biblia. Talán nem túl okos ez a hasonlat, de amikor ezt olvastam, az jutott eszembe, hogy amikor mondjuk a Forma 1-es autóversenyen fölállnak a dobogóra a pilóták, és mindenki ünnepli az első helyezettet, valahogy természetes, hogy a kamera az nem az anyukát mutatja, hanem a győztes pilótát, amint rázza a pezsgős üveget, és locsol mindenkit. Nem mondom, hogy nem lenne jó olvasni arról, hogy Mária hogyan élte meg ezt, és hogy hogyan viszonyult hozzá József, és mit mondtak neki a három királyok, meg a bölcsek és a pásztorok, de ezt érthető teljesen, hogy a Biblia erre koncentrál. A második állítás, hogy Jézus kvázi megtagadja Máriát, amikor azt mondja, hogy ki az én anyám és kik a rokonaim. Hát Jézus egyszer sem tagadta meg az anyját, sőt, a keresztre feszítés alkalmával gondoskodott róla, mert rábízta Jánosra, hogy vigyázzon rá. Ugye azt mondta, hogy íme te anyád és íme a te fiad. Jézus olyannyira nem képviselte a patriarchális világot, ezt a világberendezkedést, hogy a bibliai kort és a mi korunkat is messze megelőzve egy férficentrikus világban olyan alapvető üzeneteket helyezett el a cselekedeteivel, amelyek mindmáig iránymutatóak. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy például bűnös nőkkel beszélt. Általában abban a korban nőkkel beszélni nem volt nagy divat, főleg nem nyilvánosan, de ezen belül bűnös nőkkel, prostituáltakkal beszélni kifejezetten a nem komilfó viselkedések közé tartozott, ez társadalmilag elfogadhatatlan volt. A Bibliában látjuk, hogy Mártával, illetve Máriával baráti viszonyban van. Ez is egy olyan dolog, ami nem volt mindennapos. Az is nagyon fontos, hogy a feltámadást követően először nőknek jelenik meg. Tehát ezek olyan események a Bibliában, ami a nők, az Istennek a nőkhöz való viszonyát mutatja, és ez egyáltalán nem egy alárendelt szerepet mutat a nők tekintetében. Sőt, azt lehet mondani tulajdonképpen, hogy Jézus, amikor meghalt a kereszten, és magára vette a világ bűneit, ez a férfiakra és a nőkre egyaránt vonatkozott mindenfajta különbségtétel nélkül. Tehát maga a megváltása, a megváltás műve, az áldozat is azt mutatja, mire, hogy mindenkire kiterjed, hogy egyszerűen nincsen különbségtétel. De a legfontosabb tanítás az az, hogy az első parancs ugye a szeretet parancsa. És a szeretet parancsa pedig nem tesz különbséget a nemek között. Tehát ha erre ránézünk, ha ezt meggondoljuk, akkor lehetséges, hogy valójában a Biblia egyáltalán nem mondja azt, amit Müller Péter gondol. Azt lehet mondani egyéb iránt, hogy mivel valós ez a probléma, hogy sok tekintetben nőnek lenni megalázó szerep, hogy a kereszténység is elfogadhat kritikát ennek kapcsán, de a keresztény gyakorlatra vonatkozik ez maximum. De azt határozottan vissza kell, hogy utasítsuk, hogy egy férfi soviniszta világ ideológiai megalapozását azt valaki a Bibliában találja meg. Ez most nem a pici félreértelmezés kérdése, hanem arról szól ez a kijelentés, hogy a Biblia tanítása az, hogy a nők azok egy alsórendű faj, és ez a gyakorlat, ez erre alapszik, és ez a világ ezért esik bele a bűnbe, mert a Biblia ezt állítja. Nem. De mi a következménye annak, hogy a férfi világ ilyen rosszul működik? A férfi elveszti kapcsolatát a nappal, megszűnik napember lenni, és ennek következménye a szellem elárulása, a halhatatlanság elvesztése, a neurózis, illetve a depresszió. Tehát az a probléma ugye a férfiaknak, hogy a szex érdekli őket nagyon, az anyagiak, a család csak a gyermeknemzés kapcsán, és aláveti a nőket. Ezzel egyébként neurózist és depressziót okoz magának, megszűnik napember lenni. Nyilván mindenkiben felmerül a kérdés, hogy főleg a férfiakban, hogy mit jelent napembernek lenni. Erre azonban nem tudok válaszolni, a könyv sem válaszol erre. És még vannak ilyen, ha úgy tetszik, tulajdonságok, vagy tulajdonnevek, vagy meghatározások, mint az isteni én, az isteni önvaló, az örök ember, amik talán valamit jelentenek, de fogalmuk sincs, hogy mit. Tehát a férfiak, én úgy gondolom, főleg a Biblia alapján, hogy ha nem hisznek, akkor nem a nappal vesztették el a kapcsolatot, hanem az Istennel. És ennél többet ehhez nem nagyon lehet hozzátenni. De mi még a következménye annak, hogy ilyen patriarchális világ jött létre, amely aláveti a nőket. Egy szakadék jött létre a család és a társadalom között. Ez a szakadék, ez úgy jött létre, hogy a nő az csak a családban irányít, ott van szerepe, és a társadalom viszont a férfi parancsuralma alatt áll. Ebben a nőknek van egy nagy dilemmája, ha a nők a családon belül jónak, szelídnek és becsületesnek nevelik a gyermekeket, akkor ezeket a jó, szelíd és becsületes gyermekeket legázolja a gengsztervilág kín a társadalomban, amelyet a férfiak irányítanak és uralnak. Tehát ez egyfajta ilyen tudathasadásos helyzetet okoz a nőknek, a család angyalokat nevel, a társadalom pedig gonosztevőket. És az a probléma ekkor, hogy a család az nem tud a társadalom alapja és talpköve lenni, mert ha az lenne, akkor a női szellemiség tudná uralni a világot. Tehát azt mondja a szerző, hogy per pillanat a család nem tud a társadalom talpköve lenni, mert a parancsuralom alatt levő társadalom az egy férficentrikus világ. Ezzel szemben szerintem józan megfontolásában azt lehet mondani, hogy a család, ha férfi uralom van a társadalomban, ha nő, mindenképpen a család vagy a társadalom alapköve, vagy talpköve, mert a családot azt olyan értelemben szokták talpkőnek nevezni, és alapnak, mert hogy egy férfi és egy nő helyes és kiegyensúlyozott kapcsolatában születhetnek olyan egészséges testileg és szellemileg egészséges gyermekek, akik tovább tudják vinni az életet a társadalomban. És azt lehet mondani, hogy ha férfiak uralják a társadalmat, ha nők, ez a helyzet, ez így van, hogy a társadalom alapköve az a család, mert ebben tud felnőni, ebben tudnak a következő generációk felnőni. Azt mondja Müller Péter tehát, hogy mivel nem női szellemiség uralja a világot, ezért tehát a család az nem alapja a társadalomnak, és hogy a világ csak azért nem omlott össze, mert a nők szülnek, és összetartják a családjukat egy széthulló világban. Hát erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy mitől működik a család és mitől működik a társadalom kisebb-nagyobb sérülésekkel és deformitásokkal. Ezt most nem venném végig, mert vannak ennél fontosabb állítások. Az a lényeg tehát, hogy a társadalom az per pillanat nem működőképes, mert a nők alávetett megalázó szerepben vannak. De mi a megoldás a társadalom bajaira és a társkapcsolatok helyreállítására? Az alaptétel, ez most újdonság lesz, Pitagórasz görög bölcs tőle egy idézet, tőle is az időszámításunk előtt 529-ben elmondott úgynevezett krotoni beszéd. Szó szerint így hangzik, az asszonyok szerepe fontos az állam életben, mivel a nő fogékonyabb az istenire, mint a férfi, ezért az istenek szeretete és a velük való kapcsolat ápolása az ő feladatuk. Tehát azt mondja Pitagórasz, hogy a nő az fogékonyabb az Istennel való kapcsolatra, ezért az Isten szeretetére és az Istenekkel való kapcsolattartás az az ő feladatuk, a nők feladata. És ez a fogékonyság, ez tulajdonképpen nem más, mondja a szerző, mint a szeretet képessége. Tehát mivel a nők fogékonyabb az Istenire, ezért jobban tudnak szeretni, mint a férfiak. És ezért a nőknek át kell adni a hatalmat, a férfiak adják át a hatalmat a nőknek, az államélet, a társadalom, a tudomány, a technika valamennyi fontos pozíciójában, különben vége a világnak. Mi erre a válasz? Hát a Biblia szerint hibás a pitagoroszi kiinduló pont, mert a Biblia azt mondja, hogy az Isten által adott Szentlélek által van kapcsolatunk az Istennel. És ezt az Isten Jézus megváltó műve elfogadásán keresztül ezt a szent lelket, ezt adja mindenkinek. Tehát nem lehet szétválasztani azt, hogy a nők feladata az Isten szeretete és a kapcsolattartás, és a férfiak addig nyugodtan mehetnek a mezőre dolgozni, mert ez nekik nem feladatuk, hanem azt mondja, hogy ez a férfiaknak és a nőknek is feladata és lehetősége, hogy kapcsolatot tartsanak az Istennel, sőt, hogy szeretett kapcsolatban legyenek az Istennel. Sőt, ez a szeretett kapcsolat, ez nagyon fontos az Istennek, és Isten törekszik erre, hogy mindenkivel létrehozza ezt a szeretet kapcsolatot. Tehát nem az embereknek kell kezdeményezni az Isten iránt ezt a szeretet kapcsolatot, hanem az Isten lép maga az ember felé. Tehát nem alulról fölfelé, hanem fölülről lefelé jön létre ez a kapcsolat. Logikailag végig gondolva ezt az állítást, hogy a nőknek át kell adni minden hatalmat, az államélet és a társadalom fontos pozícióiban, nem állja meg a helyét. Egyrészt azért nem, mert minden sablonos megoldás önmagában rossz. És ez egy sablonos megoldás. Például, hogyha egy nagymama jól nevel gyermeket, mert sok benne a szeretet, ez nem jelenti azt, hogy mondjuk ő nagyot tudna alkotni a politikában vagy a gazdaságban, mert ehhez alapvetően más képességek kellenek. Kimondhatjuk tulajdonképpen, hogy az, aki jól összetart egy családot, az mondjuk nem biztos, hogy jó hadvezér, vagy jó közgazdász. Ezek az egyéni talentumoknak a kérdése. Van olyan nő, aki jó közgazdász, vagy jó hadvezér, mondjuk zsándák, de általában jellemző az, hogy nem a nők a nagy hadvezérek, és nem a férfiak azok, akik igazán helyt tudnak állni mondjuk három gyerek mellett, vagy hogy nem lehet azt mondani, hogy nagymama szerepben igazán egy férfi érzi jól magát. Azt lehet mondani tehát, hogy, hogy a férfi és a nő hatalom átadása kapcsán az Isten teljesen másképpen gondolkodik. Azt mondja, hogy nem azért van ilyen helyzetben a világ, mert a férfi az rosszul irányítja, hanem azt mondja, hogy az egész emberiség esett bűnbe, a férfi és a nő egyaránt, és a világ pusztulása ennek a következménye. És nem az a megoldás, hogy a bűnös férfi átadja a hatalmat a bűnös nőnek, hanem az a megoldás, hogy a bűnös férfi és a bűnös nő adja át az életét a Szent Istennek. És a világ majd akkor lesz jó, ha megtörtént ez az átadás, és az, hogy ezen belül ki milyen pozícióban dolgozik, teljesíti be a hivatását, az az Istentől kapott elhívás és egyéni talentumoknak a kérdése. És azt gondolom, hogy jól hangzik ez a mondat, de ezt most hirtelen én, mint párt, a zászlómra tűzném, hogy attól fog megjavulni a világ, hogy ha én hatalomra jutok, akkor átadok minden hatalmat a nőknek, akkor józan belátással meg lehet, ki lehet találni, hogy nagyon nagy problémák, katasztrófák születnének ebből az ötletből, ha ezt megvalósítanák, és azt lehet mondani, hogy a papír elbírja. De mindenki be tudná látni, hogy hová vezetne ez a meggondolatlan ötlet. Tehát azt lehet látni, hogy a társadalom bajaira ez a javaslat, ez nem fog gyógyírt jelenteni. De, mondja a szerző, tovább gondolkodik, a nők is hibásak, sőt torzképek jelenleg, mert elfogadják megalázó szerepüket, és a túlzó önátadás során feladják saját boldogságukat, így energiáik egy nagyon nagy részét elnyomják. És azt lehet mondani, hogy ebben a megállapításban van nagyon sok igazság. De ez még mindig nem az igazság. Van, aki elfogadja a megalázó szerepet, ha az egy megalázó szerep, van, aki nem fogadja el, van, aki nem érzi megalázónak ezt a szerepet, tehát itt nagyon sok különbséget lehetne tenni. De mi a megoldás? Müller Péter látja, hogy mi minden rejtőzik egy nőben, mi minden rejtőzik egy nőben, ezt megmutatja a görög mitológia. Szó szerint azt mondja, hogy nézzük meg a görög mitológiát, Pallas Athénét, Hesztiát, Artemiszt, ezeket a görög istennőket, akik csupa önálló, okos, harcias nő, akik nem függenek a férfiaktól, és a sorsukat maguk intézik. Megemlíti még Démétert és Perszefonét, akik a tudattalannak, az álomnak, a földi termékenységnek és főleg a szellemvilággal való kapcsolatnak az úrnői. Megemlíti még Afroditét, a szerelem és az ihlet istennőjét. Ezen kívül még szerepelnek női istenek a görög mitológiában, akiket most nem sorolok föl, mert megelégednék ezekkel a jelentősebb istenekkel. Tehát azt mondja, hogy mindezek benne rejtőznek a nőben, és az a nők feladata, itt most kérek figyelmet, minden szentpár szegeződjék rám, a reinkarnációk során a nagy istennő, nagy en, nagy i, minden arcát fel kell fedeznetek, és meg kell élnetek. Tehát azt mondja, hogy a nőkben szerepelnek ilyen isteni tulajdonságok, amiket megszemélyesít a görög mitológia, de ezeket nem tudjátok megélni ebben az életben, nem tudjátok kibontakoztatni, ezt csak sok egymásra következő életben tudjátok megélni. És a férfi-női kapcsolat titka következik ezután, amelyben azt mondja, hogy a férfiét azt jelenti, hogy elfogadjuk a nőknek ezt a nagyon sok jó tulajdonságát, amit így a görög istenekben lát meg Müller Péter. Ezt elfogadjuk, segítünk kiszabadítani ezeket a tulajdonságokat, felszabadítani a nőket, és akkor végre nem az anyánkat és nem a szexuális partnerünket látjuk a nőben, hanem társat és embert, és hogyha mi férfiak eljutottunk ide, akkor magunkba is végre megpillantjuk az embert. És erre azt lehet mondani, hogy a férfi-női kapcsolat titka az leírható azért így. Tehát az tényleg nagyon fontos, hogy nem működik inkább másképp. Azt mondanám, hogy nem működik másképp, hogy egy férfinek egy nőben, vagy a feleségében, vagy általában a nőkben valóban nem az anyánkat, és nem csak szexuális partnert kellene látnunk, és valóban segíteni kell, hogy kibontakoztassák a nők az Istentől kapott képességeiket, és az is biztos, hogy ez a kapcsolat, ez az egyenrangú kapcsolat, ez a férfinek is használ. Ugyanakkor nem gondoljuk, hogy a partnerünkből, barátunkból, barátnőnkből, férjünkből, feleségünkből a görög mitológia teljes panteonját kellene elővarázsolnunk, főleg nem akkor, amikor bizonytalan az, hogy mit tudunk ebben az életünkben elérni, mert én például, ha fáradt vagyok esténként, akkor lehet, hogy azt mondanám a feleségemnek, hogy ezt inkább a következő életre hagyjuk, mondjuk a vadászat istenét, azt ne ebbe az életbe teljesítsed ki, mert ebben most nem tudok segíteni. Inkább iszom egy sört, és megnézem a meccset. De amikor arról van szó, hogy a nőnek a reinkarnáció során minden arcát fel kell fedezni, és meg kell élni, akkor emögött a jó hangzó állítás mögött megint megbúvik egy nagyon éres ellentét, egy döntést igénylő kérdés, amely azt mondja, hogy nekünk minden embernek, férfiaknak és nőknek itt és most kell dönteni. Nincsenek egymásra következő újjászületések, és nem a nagy istennőt kell megtalálnod magadban, hanem az egyedül való Istent kell megtalálnod. Azt kell megismerni. Tehát aki azt mondja, hogy neked a nagy istennőt kell, annak az arcát kell felfedezned magadban, az egyben azt is mondja, hogy vagy nincsen az Úristen, vagy nem kell vele kapcsolatot tartani. És ez egy tévtanítás. Müller Péter tehát az előbbiekben elmondta, hogy mi a férfi és női kapcsolat titka. Tartsuk egyenrangúnak feleségünket, barátnőnket, női munkatársainkat, minden nőt. És mi a társadalom maga bajaira megoldás, tehát, hogy adjuk át a hatalmat a nőknek. De van még egy szint, ahol probléma van, és ez nem más, mint a világ megváltása. És a fejezet végén már erre is találunk javaslatot. A világ megváltásra szorul, és ezt a megváltást egy nő fogja végrehajtani. Honnan tudjuk, hogy ezt egy nő fogja végrehajtani? Alapvetően két idézetre támaszkodik a szerző. Az első a sokak által ismert Madách Imre Ember tragédiája című művéből van. Fel is olvasom az utolsó eszkimó színnek az idézetét. Ez akkor van, amikor Éva Ádámhoz lép, és elmondja, hogy gyermeket vár. Tudom, fel fog mosolyogni arcot, ha megsugom. De jöjj hát közelébb. Anyának érzem, ó Ádám, magam. Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik más nyomorban, aki eltörüli, testvériséget hozván a világra. Ez az idézet tehát azt mondja, hogy Éva, ha Isten úgy akarja, fogamzani fog, jön majd valaki, aki eltörüli a világ nyomorát, és testvériséget hoz a világra. Müller Péter kommentárjában azt szerepel, hogy Éva tehát terhes az új emberrel, nagy U, nagy E, aki eltörli a nyomort, testvériséget hoz a világra, gyakorlatilag elhozza a szeretetet. Tehát Madács Imre az első információforrás, hogy miért nő lesz majd a világ megváltója. A második, nem meglepő módon, ez János apokalipszisében található, a második információforrás, ezt szintén felolvasom. Ezután nagy jel látszott az égen, asszony napba öltözve, láb alatt hold, fején pedig 12 csillagból korona. Várandós és vajudva kiáltozik szülési fájdalmában. Majd másik jel tűnt fel az égen. Íme nagy tűzvörös sárkány, 7 fejjel és 10 szarval. Farka magával sodorta és a földre az ég csillagainak harmad részét. A sárkány ott állt az asszony, az Ószövetség isteni népe előtt, aki szólni készült, hogy mihely szült, felfaj a gyermekét. Az asszony pedig fiúgyermeket szült, aki majd vasveszővel fog pásztorolni minden népet. Tehát a szöveg primér elemzése alapján, tehát azt lehet látni, hogy egy asszony fog szülni egy fiúgyermeket, aki majd vasveszővel fog pásztorolni minden népet, tehát az asszony lesz ismét a főszereplő a megváltás művében. Ugyanaz tehát, mint Madács, mind a ketten a nőtől várják a világ megmentését és egy új világ megszületését. És tehát, hogyha megszületik ez az új ember, és ez már a harmadik állítás, akkor belép a világba az új ember, akiben helyreáll a két nemnek az egymás iránt való szeretete. Tehát a világ megváltását azt egy nő hajtja végre, és az új emberben a két nem szeretete fog helyreállni. Tehát ez azt mondja, hogy részben nő, részben pedig a két nemnek az egymáshoz való viszonya fogja majd a világ megváltását, szeretet viszonyt fogja a világ megváltását létrehozni. Ugye azért kezd pusztulni a világ, vagy azért pusztul a világ, mert nem szereti egymást a két nem. Ezt értelmezt, ezt láttuk meg ezelőtt. De az új emberrel meg helyreáll a két nem szeretete, és akkor a világ automatikusan megváltozik és jó lesz. Ez erős félreértelmezése a Bibliának. Egyébként szerintem Madács Imre művének is. Ugye Madács Imre, ő senki nem állította meg, ő sem állította magáról, hogy próféta lenne, vagy hogy az Ember tragédia című művében a végső igazságok kimondására vállalkozott volna. Senki nem hivatkozik rá így. De attól eltekintve, hogy senki nem hivatkozik rá így, ettől még gondolhatnánk azt, hogy ez helyes, de egyébként nem helyes. Tehát Madács az nem a végső igazság kimondásával igényével, nem a végső igazság kimondásának igényével írta meg ezt a művét, és egyébként nem is felel meg a bibliai tanításoknak. A János apokalipszisének az értelmezése meg szintén nem igaz, mert itt az asszony az nem más, mint az Isten ószövetségi népe, nem egy ember, hanem az Isten ószövetségi népe, és aki meg fog születni, az nem más, mint Jézus. Tehát azt mondja ez az idézet, a szimbólumok azt mondják, hogy az Isten ószövetségi népéből fog születni a világ megváltója, aki majd vasveszővel fogja kormányozni a népet. Tehát az Isten ószövetségi népéből Jézus Krisztus fog megszületni, és Jézus Krisztus fogja megváltani a világot. És a világ megváltása a két nem a két nem szeretet kapcsolatából fog történni, hanem oly módon, hogy az Isten feláldozza a bűntelen fiát a bűnös emberekért. És ha a bűnös emberek elfogadják ezt a váltságot, akkor ők személy szerint bocsánatot nyernek, szeretett kapcsolatra léphetnek az Istennel. A világ egyébként majd meg fog ítéltetni Jézus második eljövetelekor, és majd azt követően újjá lesz teremtve a világ. Azt lehet mondani, hogy itt többszörös tévedés van Müller Péter részéről. Hát ezt a fejezetet ezekkel a gondolatokkal szerettem volna zárni. És akkor ezek után persze megkérdezhetnétek, hogy jó volt ez a fejezet, de vajon miről szól a könyv? Mert hogy ahogy azt mondtattam, az epilógusra itt ez összesen 16 fejezet, így a varázsló vallomásától elkezdve az érzelmek zűrzavarán át a vidám holtak kúbjáig. És erre azt tudom mondani, hogy ez a könyv minden egyes fejezete erről a szemléletről szól. Tehát azt, amit elmondtam itt most, azt én azt gondolom, hogy ezt meg kell szorozni 16-tal, és akkor kiderül, hogy miről szólt ez a könyv. Minden egyes fejezet körülbelül ugyanígy épül föl. Van egy probléma, és megjelenik a kereszténység tanítása félreértelmezve. Megjelenik mellette a buddhizmus tanítása, a Tao, a változások könyve, idézetek az ősi kínai szellemtől, mint mestertől és tanítótól. És ezek az információk, a valós problémák, a fél vagy részigazságok, vagy igazság nélküli állítások, ezek egymás mellé vannak halmozva, és nagyon nehéz belőlük kiguberálni azt, hogy mit szeretne mondani a szerző, mi a valódi probléma, és mi a valódi megoldás. Én azt gondolom, hogy ezek a tanítások nem helyesen értelmezettek. Azt gondolom, hogy valós problémák mellett találunk szubjektív véleményeket, és a szubjektív véleményeket a különböző hit vagy nézetrendszerek egymással összenem egyeztethető tanításaival támasztja alá. Én azt gondolom, hogy ez a könyv, ha valakinek nincs egy egyértelmű hit vagy nézetrendszere, akkor bárkit összezavar, főleg azokat, akiknek nincsenek tisztában az eltérő vallási rendszereknek a valós tartalmával. Az Isten megmondta, hogy a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Ez az első Mózes könyvéből származó idézet, ez azt jelenti, hogy az Isten a jó és rossz tudását, vagyis az abszolút igazságnak a kimondását, azt fenntartja magának. Ő mondja meg, hogy van-e abszolút igazság, és hogyha van, ő azt mondja, hogy van, akkor megmondja, hogy mi az. Ezzel szemben Müller Péter a saját emberi tapasztalataira, a saját emberi ittidőképessége alapján keres meglátott problémákra válaszokat, és ezzel tulajdonképpen, mivel az ő elméjének ítélőszéke elé viszi ezeket az igazságokat, és ő dönt közöttük, tulajdonképpen elbirtokolja az Istennek a döntési jogkörét, ő mondja meg, hogy mi a jó, és mi az, ami rossz. És azt gondolom, hogy ez így már nem annyira tréfa dolog, mert ezzel elfedi az igazságot. A könyvben, főleg a Biblia idézetek kapcsán meghamisítja az Isten tanítását, ezzel távol tartja az embereket az Istentől, és hogyha valaki ezt komolyan veszi, és azok mellett, a tanítások mellett kötelezi el magát, ami oda le van írva, akkor tulajdonképpen a halálba vezető utat jelöli ki neki. Tehát az, amiben ő hisz, a Biblia mérlegén nem más, mint egy halálba vezető út. Mert nem ismeri meg az igaz Istent, nem fogadja el a megváltást, nem kapcsolódik hit által Istenhez, és mert ő ezt nem fogadja el, nem ismeri meg az Isten tanítását, erről ír, és akik neki hisznek, azok nem fognak hinni az Istennek, mert meg sem fogják ismerni. Viszont Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Tehát az abszolút igazság kinyilatkoztatója, Jézus Krisztus elmondta, hogy csak rajta keresztül vezet az út. De Müller Péter szerint a Taón keresztül is vezet út, a buddhizmuson keresztül is vezet út, a változások könyvén keresztül is vezet út, az ősi kínai szellemen keresztül is vezet út. A görög mitológia is játszik az igazság megismerése szempontjából. És ez már túl sok. Valójában elég lenne egy utat választani, az igaz utat, amit az Isten ajánl. Köszönöm szépen a figyelmeteket!